Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Száz éve történt. Új világrend születik.
Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
Gyakorlatilag ide irányította az összes polgáriskolai tanárnak tanuló diákot Szegedre.
A két világháború közötti Szegeden a tanárképzés aranykorában járunk, amikor Klebersberg Kuno stratégiai döntése nyomán a város a polgári iskolai pedagógus képzés egyetlen hazai központjává vált. Megvizsgáljuk, hogyan fordították akkoriban a GDP csak nem 10%-át oktatásra, és miért volt sokkal nehezebb dolga a nőknek a bejutásnál, mint a férfiaknak. Szó lesz a tanári dinasztiákról, a pedagógusok korabeli társadalmi rangjáról, és a mai napig meghatározó szegedi gyakorlóiskola különleges építés történetéről is. De lesz egy másik témánk is. 100 évvel ezelőtt indult a 100. gyermekvonata nyugat-európai országokba, főleg Hollandiába, Belgiumba és Svájcba. A 100. szerelvényről még a filmhíradó is beszámolt, mi is azt tesszük hamarosan. Tartsanak velünk!
100 éve történt. Új világrend születik.
Az ajándék különleges és megtisztelő. Magyarország adta, Svájc örömmel fogadta.
Egy élőlény volt, méghozzá egy medve. Egy olyan medve volt, amelyet Erdélyben fogtak be. Írja is a cikk, hogy erdélyi havasokban fogott mackó kerül Svájc fővárosába.
Polgári iskolai tanárképzés, sok nő jelentkezett, jóval kevesebb férfi, a férfiaknak könnyebb volt a bejutás.
Úgy határozták meg a felvételi létszámokat, hogy ki volt kötve, hogy ugyanannyi férfi és ugyanannyi nő hallgatót kell felvenni.
100 éve történt.
Az előző héten ott fejeztük be adásunkat, hogy a kultuszminiszter Klebersberg Kuno a polgári tanárképző főiskolát Szegedre helyezte, és arra kötelezte a hallgatókat, hogy az egyetemi oktatás óráit is vegyék fel. Ennek következményeként nőtt az egyetemi létszám, és talán a feszültség is, hogy a polgári tanárképzősök mit keresnek egy egyetemi előadáson. Fizel Natasa, intézet és tanszékvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula pedagógus képzőkar.
Ezt a kutatást végeztem el, amikor megnéztem az összes 1937 hallgatót jelentő 20 évnyi polgáriskolai tanárképzést, és abban kigyűjtöttem azt, hogy milyen érdemjegyeket kaptak az egyetemi óráikon a főiskolás hallgatók, és hát
És elmaradtak?
Nem. 80% fölötti arányban a két legjobb érdemjegyet kapták az óráikra. Nagyon jó lenne, ha mellé tudnánk tenni azt, hogy ugyanezeken az órákon az egyetemi hallgatók milyen érdemjegyeket szereztek. Ez sajnos a levéltári anyagok között nincs már meg ez az adat, tehát ott nem tudtuk ezt az adatbázist elkészíteni, de én azt gondolom, hogy amikor egy pedagógiai főiskolára, vagy ebben az időben egy polgáriskolai tanárképző főiskolára járó hallgató nagyon ismert, akár Szentgyörgyi Albert, Horger Antal, Fröhlich Pál, Kogutovics Károly, a szakterületükön kiemelkedő professzoroknál jellemzően kiváló érdemjegyeket kap, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ők nem tudták azt a szintet hozni, amit egyébként az egyetem elvárt.
A szegedi képzőhelyet azt tette különlegessé Klebersberg korában, hogy a polgári iskolai tanárképzés csak is Szegeden folyt.
Ő akkor, amikor 28-ban idehelyezte ezt a korábban Budán és Pesten működő intézményt, összevont a Szegedre helyezte, ezzel egy vonással megszüntette az összes felekezeti képzőt, ezzel gyakorlatilag ide irányította az összes polgáriskolai tanárnak tanuló diákot Szegedre. Ezzel az intézménynek egyébként még nagyobb felelőssége lett, hiszen ez azt jelenti, hogyha belegondolunk, hogy a következő 20-30-40 évben azok a pedagógusok dolgoztak a magyar iskolákban, hiába volt aztán 45 után nyilván egy óriási változás, de ezeket a tanárokat gyakorlatilag átminősítették át hasiskolai tanárokká, és ők meghatározták több évtizedre az iskoláknak a működését. Természetesen a tanítóképezték, a középiskolai tanárképzés, ami az egyetemeken folyt, nagyon erős volt, és én azt gondolom, hogy Klebersberg korában az iskola olyan fontos tényezője volt az újjáépítésnek, a pszichológiai felzárkózásnak Trianon után, ugye ezt kis hangsúlyozásnak hangsúlyozta többször is, hogy korabeli GDP-nek 10%-et költötték ekkor oktatásra, és hát azt szoktuk mondani, hogy 50 évet jelentett ez a Klebelsbergi kevesebb, mint 10 évnyi miniszterség a magyar oktatás történetében, tehát nagyon nagy fejlődésen esett át akkor az intézmény, de itt a központok, azok az egyetemi városok voltak, valamint a polgáriskolai tanárképző főiskola miatt Szeged, és nyilván a tanítók képezték gyakorlatilag szerte az országban, abból kifejezetten sok volt.
Abban az időben 100 évvel az előtti korról van szó, hogyha valaki, most így mondom az egyszerűség kedvéért, általános iskolai tanár volt, olyan hivatás volt, amiből meg lehetett élni. Egyfajta anyagi biztonságot is adott annak az embernek, aki ezt a pályát választotta?
Igen, hogyha megnézzük például a Polgáriskolai Tanár Egyesületi közlönyt, amelynek van ilyen rovata, amelyben akár lehet ilyen témákról is értekezni, akkor azt látjuk, hogy a pedagógusok sosem elégedettek a bérezésükkel. Ebben nincs új a nap alatt. Én azt gondolom, hogy egy tisztes megélhetés biztosított, hogyha átváltjuk mondjuk a fizetéseket, de elégedettek nem voltak vele soha a pedagógusok. Amit kiemelnék, hogy volt egy elég magas társadalmi státusza a pedagógusoknak, de erről is olvashatunk több korabeli cikket, hogy azért néhol nehezményezték például a tanítók, hogy egy-egy faluban azért ők nem értek fel az orvos, vagy az ügyvéd, vagy a joggal foglalkozó, vagy akár az atya, vagy a lelkész szintjéig társadalmi megbecsültségben. Ezt szerették volna.
A nemek arányát, hogyha nézzük, mert nyilván ez egy olyan szakma, amely elnőiesedett, de ebben az időben, 20-as, 30-as években beszélhetünk arról, hogy ez az az időszak, amikor már a hölgyek közül is egyre többen választják ezt a pályát.
Nagyon érdekes kérdés, hogy az alacsony fizetés az elnőiesedéssel jár együtt, vagy az elnőiesedés okozza az alacsony fizetést. Egy tyúk vagy a tojás kérdése. Hogyha megnézzük a beiratkozó hallgatók számát, akkor egészen a 30-as évekig nagyjából kiegyensúlyozott még mondjuk a polgáriskolai tanárképzés területén ez a szám. Ennek az is az oka egyébként, hogy úgy határozták meg a felvételi létszámokat, hogy ki volt kötve, hogy ugyanannyi férfi és ugyanannyi nő hallgatót kell felvenni. De ez azt jelentette, ezt is megvizsgáltam a kutatásomban, hogy a lányok, mivel sokkal nagyobb volt a túljelentkezés arra az adott számú helyre, ők sokkal jobb eredményekkel jutottak be a főiskolára, mint a fiúk, akik közül gyakorlatilag bárkit felvett a főiskola, mert a 30 fős évfolyam keretet alig tudták kitölteni, mert már érezhetően sokkal kevesebb fiú jelentkezett. A tanítóság esetében, és szintén a 30-as éveket említeném, akkor kezd el inkább elnőiesedni a pálya, és nagyon érdekes lesz, mert a második világháború után ez visszájára fordul egy kicsit, hiszen nagyon sok olyan paraszti munkás rétegből származó fiatal férfi kerül be majd a pedagógus képzésbe, aki most kap lehetőséget tanulni, és ott megint újra kiegyenlítődik.
A 20-as, 30-as években is ez egyfajta lehetőség volt, vagy lehet azt mondani, hogy tanítói generációkról beszélhetünk, tehát azt csinálom, amit édesapám, amit nagyapám csinált.
Nagyon erősen jelen van a két világháború közötti időszakban, a pedagógusnak nagyon jellemzően pedagógussá válik a gyermeke. Ugyanakkor azt is megfigyeltük, hogy az adott társadalmi réteghez tartozó család esetében a lányok általában alacsonyabb szinten tanulnak, mint a fiúk, tehát hogyha van mondjuk egy pedagógus család, akkor a fiú valószínűleg egyetemre fog járni, és középiskolai tanárra fog válni, a lány pedig jó esetben mondjuk polgáriskolai tanárképző főiskolára. Ez egy másik érdekesség, hogy közülük hányan helyezkednek el majd a szakmában, hiszen a fiúk azok nagyobb arányban tényleg a pályán maradnak, míg a lányok sok esetben, miután férjhez mennek, nem fogják ezt a hivatást vinni, de ezt mindenképpen kimutatható, ezt is vizsgáltuk, hogy például én a saját vizsgálatomban az 1937 hallgató esetében, aki 1928 és 47 között ide az állami polgáriskolai tanárképző főiskolára járt, hogy milyen nagy arányban lelkész tanár vagy tanító édesapával rendelkeznek ezek a fiatalok, ennek az aránya majdnem 50%.
Nyilván ez egy olyan hivatás, ahol a gyakorlatnak nagyon fontos szerepe van. Volt arra akkor itt Szegeden mód és lehetőség, hogy kifejezetten akkor gyakorló iskolákban taníthassanak, kezdhessék meg a pályát, tanulhassák meg ezt a csúnya szóval mondom szakmát?
Igen, itt Szegeden nagyon szerencsés volt ebből a szempontból a főiskola. Amikor ide került Szegedre, a 3. kerületi polgári iskolába helyezték el magát az intézmény, jelenleg is ez a főépülete a pedagógus képző karnak. Ez az épület, ez nem volt elég ahhoz, hogy a két Budán és Pesten működő intézményi elhelyezésre kerüljön, úgyhogy a korban először egy illegális ráépítés történt az épületre, egy harmadik emelet, amit később persze törvényesé tették ezt a bővítést, de olyan nagy volt a helyhiány, hogy muszáj volt valahogy elhelyezni a különböző eszközöket, könyvtárakat, nagyon sok minden raktárakba került, nagyon nehéz volt először berendezkedniük, és fel sem merülhetett ennél fogva, hogy valamilyen gyakorlati képzőhely még ezen az épületen belül helyet kapjon, és a szomszéd telken kezdték el építeni, ez egyébként ma is gyönyörű, és látszik, hogy nagyon igényes kivitelezéssel készült, ami nyilván erre a korra egyébként jellemző, óriási gyakorlóiskola épületét, ami ma is Szeged egyik legjobb és legszínvonalasabb iskolája. Itt helyezték el a gyakorlóiskolát, kiválogatott pedagógusokkal, tényleg egy nagyon színvonalas, országosan ismert saját mozertani folyóirattal, a cselekvésiskolája folyóirattal, és szoros együttműködésben egyébként az egyetemmel is, hiszen ez a három intézmény, a gyakorlóiskola, a tanárképző főiskola, valamint az egyetem, az áthallgatások, a gyakorlatok miatt nagyon szoros egységben működött. Nem is tekinthetjük teljesen önálló intézménynek a tanárképző főiskolát ebben a korban. Részben az egyetem alá tartozott, hiszen az igazgató tanácsa az intézménynek úgy nézett ki, hogy volt négy olyan kolléga, akit az egyetem delegált, ők jellemzően professzorok voltak, három olyan tanár, akit a főiskola delegált az igazgató tanácsba, része volt a gyakorlóiskola igazgatója, valamint az elnöke szintén egy egyetemi tanár volt, tehát azt mondhatjuk, hogy szinte integrálta az egyetem a főiskolát, és majd csak a második világháború után válnak szét önálló autonóm intézményé ezek a képzőhelyek.
Most lapszemle következik, a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
A főváros betiltotta a Gellért-hegyi barlangkápolna építkezését. Beszakadással fenyeget a barlang teteje, ha nem építenek külön boltozatot. Pár hónappal ezelőtt József Ferenc főherceg védnökségével Lurdi Kápolna építőbizottság alakult azzal a céllal, hogy a Gellért egy déli lejtőjén lévő hatalmas és ismert barlangot kegykápolnává alakítsák át. A főváros középítési bizottsága annak idején bizonyos feltételekkel meg is adta az építkezési engedélyt, sőt később magasabb körök közbenjárására teljesítette azt a kérést is, hogy a barlanghoz vezető szerpentin utat elkészíti. A kápolna építését meg is kezdték, és úgy volt, hogy a kápolna május 1-ére el is készül. Munkatársunk ezzel kapcsolatban feltétlenül megbízható helyről arról értesült, hogy a főváros a kápolna további építését megtiltotta, mert az építésnél nem tartották meg azokat a feltételeket, amelyeket a főváros az építési engedély kiadásánál kikötött. Nevezetesen a barlangot átfúrták és lejárót készítettek a másik oldalon, olyan helyen, ahol még a főváros kertészei számára is meg van tiltva a tartózkodás, mert ez a hely életveszélyes. 6000 igénylő a novemberi 800 lakásra. A főváros múlt év őszén 120 milliárd korona költséggel nagyszabású kislakásépítő akciót kezdett. Ennek az akciónak a keretében a Kén utcai munkáslakások már el is készültek. Augusztusra pedig beköltözhető lehet a Mester utcai bérház, amelyben 110 lakás lesz. A Mester utcai bérház 110 lakására körülbelül 2000 igénylő kérvénye érkezett be a tanácshoz. A tanács a legméltányosabb szempontok szerint válogatta ki azokat, akiknek a lakásukat odaítélte. November 1-ére feltétlenül elkészülnek a Simor utca és Villám utca, a Dandár utca, a Váci út, valamint a Mura utca és a Budaörsi út és Csend utca sarkain épülő kislakásos bérházcsoportok is. Értesülésünk szerint a közjótékonysági és szociálpolitikai ügyosztályhoz, amelynek hatáskörébe ezeknek a lakásoknak a szétosztásra tartozik, a novemberre elkészülő kislakásoknak eddig mintegy 6000 igénylő kérvénye érkezett be. Az ügyosztály ezzel kapcsolatban közhírré teszi, hogy ezeknek a lakásoknak elnyerésére irányuló kérelmeket többé nem fogad el.
Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. 1926. áprilisában indult el a 100. gyermekvonat Hollandiába, Belgiumba és Svájcba, hogy segítsen az alultáplált magyar gyerekeknek. Az eseményt nagy diplomáciai figyelem övezte, és hogy mennyire fontosak voltak az ország számára ezek az utak, akciók, mi sem jelzi jobban, hogy Svájc fővárosa egy különleges ajándékot kapott Magyarországtól.
Gyermekvonatokról már készült több műsor is itt a 100 éve történtben, most viszont mondjuk úgy, hogy jubilálunk, hiszen a 100. gyermekvonat indult el Hollandiába, Belgiumba, Svájcba 1926-ban. Volt itt valami külsőség? Hiszen csak a 100. gyermekvonatról beszélünk, és egy nagyon-nagyon sikeres akcióról. Lehet, hogy szerintem, amikor ez az egész elindult, nem gondolták volna, hogy ekkora sikere lesz ennek a gyermekvonatos akciónak.
Milisics Máté történész.
Biztos, hogy nem gondolták, hiszen amikor ez az akció mind a hollandok részéről, mint magyar szervező partnerként a Gyermekvédő Liga részéről elindult, láttak egy szociális problémát, hogy alultáplált gyermekek vannak. Ennek volt az egyik megoldás ez, hogy a fogadó országban, ugye Hollandia, Belgium, Svájc, de még skandináv országokban is jutottak ki gyermekek, akiket ott tápláltak, nyaraltattak, és ilyen szempontból befogadó családokra lehettek vagy rövidebb, vagy hosszabb ideig.
Filmhíradós anyag is készült.
Így van, filmhíradós anyag, és például olyan világi újság, mint az Est, amit alapvetően inkább egy ilyen liberálisabb, városi, polgári részben napilapot majdnem minden nap megjelent, nem véletlen a neve is, hogy már az aznapi eseményeket közölte, ugye ez az ünnepség délelőtt volt, 1926. április 13-án délelőtt, és a délutáni számban már részletesen megírták azt, hogy mennyien utaztak ki, kik voltak kint a búcsúztatáson, és minden részletet, a különleges ajándékról is beszámoltak.
Mert hogy volt az is, ajándékot is küldtek?
Igen, egy élőlény volt, méghozzá egy medve.
És kinek küldték ezt a medvét, a hollandoknak, a belgáknak, vagy a svájciaknak?
A svájciaknak, amiről lehet tudni, hogy a hollandok már 3 évvel hamarabb, 1923-ban kaptak egy különleges ajándékot, méghozzá ugye a Hágában helyezték el Roth Miksa által készített üvegablakot, és most úgy érezték a szervezők, itt leginkább gondolom a Gyermekvédő Liga volt, aki összefogott, hogy a svájciak felé kell egy ajándékot nyújtani, és ez pedig egy olyan medve volt, amelyet Erdélyben fogtak be, írja is a cikk, hogy erdélyi havasokban fogott mackó kerül Svájc fővárosába. Ez egy olyan ajándék volt, amely ugye szimbólum, Bernnek a címerében is megtalálható, de egyben ugye az elszakított részek, hogy míg alapvetően ez a gyermekmentő akció a Csonka Magyarország és alapvetően Budapest vonzás körzetét érintette, a elszakított területekről ugye a gyerek nem juthatott ki, de egy medve képviselte azt, hogy valamilyen módon a magyar kulturális és természeti örökség az a gyermekekkel együtt fontos, míg Hollandia felé egy kulturális értéket nyújtottak, ugye egy üvegablakot, itt egy természeti értéket.
Lehet tudni, hogy ezzel a medvével mi lett? Állatkertbe került, vagy utána a svájci hegyekben szabadon engedték, erről már nem szól a fáma.
A hír nem szól, magam jártam Bernben, és Bern esetében úgy néz ki, hogy a belvárosban van olyan rész, ahol napjainkban is élő medvék vannak, hogy nem csak állatkertben, hanem a belvárosi részen is élnek, mint egy ilyen kicsi mini állatkert, mert csak medvék vannak, úgyhogy én azt feltételezem, mondom, a hír erről nem szól, csak az, hogy Bern városa kapta, hogy feltehetőleg olyan helyre helyezték el a medvét, ahol sokan láthatták, mondom, napjainkban is. Ez egy különlegesség, hogy állatkerttől függetlenül Bernben láthatók ugye kerítéssel elkerített helyen medvék.
Nyilván ünnepségről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy prominens személyek, politikusok is megjelentek itt a búcsúztatónál, mert tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ott vannak a szülők, a gyerekeket felteszik a vonatra, nyilván vannak kísérők is, akik segítik a gyerekeket az utazás során, de hogy ez egy ilyen búcsú, hogy majd találkozunk fél év múlva, aztán van, akivel csak később találkoznak, nyilván ez majd utána később megállapodás kérdése lett. Egy-egy ilyen búcsúztatónál esetleg Horthy is megjelent? Kormányzó is megjelent?
Itt megjelent. Horthy megjelent, a felesége megjelent, megjelentek a Habsburgháznak olyan tagjai, akiket elfogadtak. József főherceg, Augusta főherceg, főherceg asszony, rosszul a híradás, Izabella főhercegnő, Albert főherceg, ugye azok a tagjai a Habsburg házak, akik nem léphettek fel trónigénnyel, azt ugye a Horthy korszak elfogadta, ők megjelentek, Vas József miniszter beszélt, ő volt, aki a szociális ügyeket képviselte, a nagykövetek megjelentek, és ugye nem csak akik érintve voltak, hogy belga, svájci, holland, hanem olyanok is, akik általában szociális segélyt nyújtottak, de gyerekeket nem fogadtak, például az amerikai követség képviselői is itt voltak.
A jövő héten innen folytatjuk, most Lapszemle és Szalóczi Pál.
Hatezer tisztviselő áll munkanélkül Budapesten. 3 év alatt 8000 hivatalnokot bocsátottak el a budapesti pénzintézetek. Újabb leépítési hullám várható. Európa közepén van egy ország, amelyben 8000 intelligens ember áll kereset nélkül. 8000 ember, aki dolgozni akar és nem kap semmiféle munkát. 1922-ben a budapesti pénzintézetekben mintegy 14000 tisztviselő dolgozott. Ma a létszám mindössze 6100. Egyedül a pénzintézetek tehát 7900 embert tettek az utcára. A pénzintézeti tisztviselők országos egyesülete ebből a számból mindössze 400-nak tudott elhelyezkedést találni, és ezek nagy részének sem állandó állásban. A pénzintézetek a leépítést azzal indokolják, hogy személyzeti költségeik a békebeli 20% helyett ma 70%-ot tesznek ki. Nincs remény arra, hogy ez a szám a közeljövőben csökkenjen. Az új leépítettek csatlakozni fognak a nyomorgókhoz, és lassanként jelentkezni fognak azok a hivatalnokok is, akik felélték végkielégítésüket, akik már megették lakásukat, bútoraikat és értéktárgyaikat. Ki gondol arra, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel? A Pesti Napló holnap kezdi megközölni Molnár Ferenc új regényét. Molnár Ferenc új regénye, a Gőzoszlop, irodalmi szenzációt jelent a magyar közönség számára. Hosszú évek óta először lép Molnár Ferenc hosszabb elbeszélő munkával a nyilvánosság elé. A Gőzoszlopban Budapest elmúlt szépségeit kelti életre az író zseniális képzelő ereje. A háború előtti Budapest eltűnt alakjai élnek, örülnek, ragyognak és szenvednek újra. Ráismerünk Budapest ifjúságának legszebb emlékeire. Az új Molnár regény vasárnaptól kezdve folytatásokban jelenik meg a Pesti Naplóban.
Száz éve történt.
A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-ja készítette 2026-ban. Viszont hallásra!